Az én Andris barátom, amit közben vadul fényképezett, és elkezdtünk beszélni Ruandáról, és mondta, hogy nem mondja, nem lövi le a poént, engem viszont már nagyon érdekel a poén, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy Novák András itt a stúdióban, a kiváló újságíró, aki éppen a napunkban jött haza az előbb említett Ruandáról. Szia!
Szia, jó napot kívánok!
Ugye azt mondtad, hogy egész más a helyzet, mint ami 20 évvel ezelőtt volt. Magáról, a népirtásról, a tragédiáról, közel 1 millió ember haláláról volt szó az elmúlt héten. Most viszont a jelenlegi állapotról legyen szó. Mi a helyzet most? Kikkel találkoztál, milyen filmet forgattál, hol lehet azt látni, stb. Stb. Fotókat nem hoztál, azt tudom.
Bocsánat, nagyon elhavazottunk. Tegnap ment az ATV-ben egy dokumentumfilmünk, illetve a hír3d.hu oldalára, ugye a saját videó oldalunkra feltettük ezt a filmet, amit az elmúlt héten forgattunk, csak nem egy hetet voltunk kint az közép-afrikai vagy fekete-afrikai országban, és igazából olyan megszólalókat kerestünk, akik igazán részesei voltak, és gyerekfejjel, gyerekként, vagy áldozatként, túlélőként voltak jelen a népirtásban, és nagyon pontosan be tudtak számolni arról, hogy akkor mi történt, és hogyan élték túl, hogyan dolgozták fel ezt a stresszt, és most, hogy hol tartanak, és most az egész ország hogyan dolgozza fel. Ugye nem csak azt forgattuk, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt, erről már rengeteg dokumentumfilm és mozifilm is megjelent, hanem az, hogy most tulajdonképpen ünnepel, vagy megemlékezik Ruanda, és ez most hogyan zajlik.
Na most ez az a két szó, akárhonnan vizsgáljuk a kérdést, nem lehet egyenlőségjelet vonni, tehát ünnepelni és megemlékezni, az szerintem két különböző dolog. Szóval most ünnepelnek, vagy megemlékeznek?
Ünnepség sorozatot tartanak, és úgy hívják, hogy ez egy fajta megtisztulása az országnak. Egy lángot vittek körbe az országban, amely a felébredésnek és az életnek a jelképe most Ruandában. Uh-huh. Tehát ők úgy vannak vele, és szerintem ez egy óriási dolog, és hihetetlen intelligenciáról árulkodik, hogy tovább tudnak, és tovább is léptek. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a gyilkosok és az áldozatok, azok, és az áldozatoknak a rokonai, azok most együtt élnek, egy faluban, egy házban.
Jézus Mária, azért az tényleg nagy intelligencia és nagy, hogy is mondjam,
önfegyelem, önuralom.
Önfegyelem kell, igen.
Hihetetlen. Kérdezem, a filmünk egyik főszereplője, és bocsánat, hogy reklámozom, de a Hír 3D oldalán ott van kint fő videónak ez a dokumentumfilm. Gabriel, aki most 31 éves és 11 évesen élte át a borzalmakat és a vérengzést.
Abszolút gyerekként.
És mindenkiért kiirtották. És azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt kezet fogott az apja gyilkosával, találkoztak. És az emberben ugyanakkor feljön az indulat, hogyha ugye emocionális nézem, vagy egyáltalán empátiával nézem ezt a dolgot, akkor ugye az embernek felforr az agyvize. Uh-huh. De hogy bírtad ki? Hát megölt. És azt mondja, tudom, hogy nagyon sokan így kezelnék, de mi itt úgy vagyunk Ruandában, és ezt mások is megerősítették, és mindjárt elmondom a gyilkos történetét is, hogy ha én most őt megölöm, vagy bántom, annak a gyilkosnak már ott van 3-4 gyereke, akkor azoknak a gyerekeknek a szemében én vagyok a gyilkos, és nekem fognak jönni, és az én gyerekeimnek fognak jönni. Mert az ő gyerekei már nem azt fogják nézni, hogy mit tett 20 évvel ezelőtt az apjuk, hanem azt fogják nézni, hogy én bántottam az ő apjukat, és akkor ennek soha nem lesz vége. Tehát ő arról próbált engem meggyőzni, nagyon nehezen tudtam én is feldolgozni ezt a dolgot, egyáltalán látottam.
Rendkívül logikus, amit mondott.
Csak az érzelmek és
a logika. Érzelmek és a logika az nagy távolságban áll egymástól.
De hogy ezt Ruandában mindenki így kezeli. Ugye a hutuk és a tuszik, ugye Európában nagyjából az volt, hogy ez egy etnikai tisztogatás, uh-huh. egy etnikai vérengzés, de nem erről van szó. A tuszik és a hutuk tulajdonképpen egy nép, egy nyelvet beszélnek, minimális különbség van köztük, a tuszik egy picit magasabbak voltak. Nagyjából ők képviselhették 100 évvel ezelőtt az afrikai országban, akkor még együtt volt Burundival, ők képviselhették az arisztokráciát, de nem volt olyan éles különbség, uh-huh. mint tudom én az osztrák-magyar monarchiában, vagy, uh-huh. vagy a francia arisztokráciában. Ők voltak az ország vezetői. És amikor a belgák megpróbálták gyarmatosítani, illetve gyarmatosították ezt a vidéket, akkor ők vezették be ezt az úgynevezett olyan személyigazolvány kártyát, kártyát, amiben megjelölték, hogy ki milyen nemzetiségű, tehát három nem, és ebből főleg a tuszik és a hutukat jelölték meg. De a tuszi vezetés nem akarta a belgákat, tehát nem akarták átadni a kormánybotot a belga vezetések, ezért a belgák elkezdték támogatni a hutu ellenzéket. Innentől ered az egész konfliktus, tehát nekik belül tulajdonképpen semmilyen konfliktusuk nem volt, egy külső beavatkozás, ez tipikus eset, amikor ugye a fehér ember beteszi a lábát, és egy olyan lábnyomot hagyott, ami hihetetlenül rossz.
Amikor a harmadik kettőt hergel egymás ellen, ez a tipikus eset.
Pontosan ez, pontosan ez történt ott is, és tulajdonképpen az európaiak kezdtek pénzt és fegyvert adni a hutu ellenzék kezébe azért, hogy megdöntsék, gondolván arra a belgák, hogy akkor majd ők vezető szerint, hát így van. Erről szól.
Na most bennem az a kérdés motoszkál, hogyha most ennyire tisztán, logikusan és a dolgot teljesen lezárandó módon tudják kezelni ezt a helyzetet, ezt az állapotot, akkor 20 évvel ezelőtt miért hagyták magukat egymásnak ugrasztani a harmadik által?
Beszéljünk azért, 20 évvel ezelőtt ez egy nagyon-nagyon szegény afrikai ország, ahol működött egy darab rádió, működött egy darab közszolgálati tévé, plusz azért a belgák tuszik iránti hergelését.
Hát 30-35 évvel ezelőtt nálunk is ugyanez volt, egy tévé, egy rádió.
Egy rádió, egy tévé, és azért már korábban, tehát körülbelül előtte 20 évvel már elkezdték hergelni a hutukat, pontosan az előbb említett hatalomátvétel miatt a tuszik ellen. És amikor megtörtént ez a merénylet, akkor a közrádió és a köztévé folyamatosan felhívásokat tett, ez az úgynevezett írtsátok ki a hosszú fákat, de ennél messzebbre mentek, konkrét feladatot adott halálosztagoknak, hogy hol bujkálnak a tuszik, hogyan kell őket lemészárolni, hogyan kell őket írtani. Na most egy ilyen nagyon szegény, alulművelt, ahol az országban, ahol az analfabetizmus mondjuk 89% vagy 90% körül van, az egyetlen információforrás, kulturális forrás és egyetlen vezérfonal az a köztévé és a közrádió. És ha abban azt mondják be, hogy neked a szomszédodat és mindenkit, akivel együtt élt, és voltak vegyes házasságok, tehát Ruanda szerintem azért is nagyszerű ország, mert soha senki nem kérdőjelezte meg, tehát ez nem olyan, mint nagyon sok helyen, ugye nem lehet, mit tudom én, a keresztények a muzulmánokkal, vagy a hinduk a muzulmánokkal, tudod, vannak ilyen országok, Banglades, nem tudom hol, ahol ez kifejezetten probléma, tehát ott nem volt probléma, nagyon sok vegyes házasság volt, de amikor ezt elkezdi mondani a köztévé és a közrádió, ráadásul ezt megalapozzák mindenféle gazdasági ígéretekkel, demagógiákkal, akkor az emberek ennek egyszerűen hittek. Tehát egyszerűen az volt a dolog, hogy ezt nagyon szépen szisztematikusan felépítették az európaiak, hogy elkezdték utáltatni és alsóbbrendűnek tekinteni, tehát például 70-ben hoztak egy olyan intézkedést, hogy azért, hogy a tuszi arisztokráciát vagy egy picit színvonalasabb népet lenyomják, megtiltották nekik, hogy tovább tanuljanak. A hatosztályos elemi után a tuszik nem tanulhattak tovább. Bemehettek az iskolába, de parancsba adták a tanároknak, hogy mindig meg kell buktatni a tuszi kisebbségi tanulókat. Nem kaphattak állást az államigazgatásban, nem lehettek katonák, stb. De ez már a 70-es évektől ment. Innentől kezdve egy olyan helyzetbe hozták a tuszi kisebbséget, tehát ezért mondom, hogy ez nem egy tuszi-hutu ellentétre alapul, hanem az európaiaknak a beavatkozására, és
logikusan felépített beavatkozással.
Hát abszolút.
Egyébként ezt úgy lehet elképzelni, mindenki számára mondom, amikor oda teszek egy nagy poharat a vízcsap alá, amiben csöpög a víz, és ugye azt mondod, hogy ez soha az életben nem fog megtelni, aztán mégiscsak meg fog telni, és jött a vérenzék, jött közel 1 millió embernek a halála.
Hihetetlen, hogy ezt a példát mondod. Képzeld, hogy a Gabriella, amikor csináltuk az interjút, akkor pont ezt a pohárvizes szituációt mesélte el, hogy úgy hergelték a hutukat a tuszik ellen, hogy azt mondták, hogy a mi országunk egy teli pohár víz. Hihetetlen az analógia. És hogy ha itt a tuszik szaporodnak, meg más országok, körülöttünk lévő országokból ide a kívül élő tuszik ide bejönnek, akkor már kicsordul a víz. Igen. És ezt mi ne engedjük, mondták a hutuk egymásnak. Ugye azért beszélnek ők ilyen képekben, mert ugye pont az írástudatlanságot ezt úgy próbálták ellensúlyozni, hogy az egyszerű vidéki lakosságnak ilyenekkel magyarázták meg. És ez például ilyen frázisokkal hergelték a hutukat a tuszik ellen. És hát ennek a következménye az, hogy akkora sok érte ezt az országot, hogy most 20 évvel később, ha nem ezzel az intelligenciával kezelnék, akkor szerintem sehogy nem lehetne kezelni.
Ennek aztán kezdődne a dolog, ahogy te mondtad előről, és ebben ez a gyönyörű ebben a tragédiában, hogy nagy valószínűséggel, hogy megpróbálnak egymás mellett élni, ami úgy tűnik, hogy sikerül, és hát egy ilyen vérdat szövetség a harmadik az őket esetleg egymásnak úszítók ellen, mert hát ez bármely pillanatban felléphet. Most még nem is tudhatod, hogy kinek van egy olyan gondolat, egy olyan szándéka, hogy ezt az állapotot megint előidézze, de hogyha ők ezt megteszik magukkal és egymás közt, akkor ezt nem lehet már megtenni többet.
Azon gondolkodtunk végig, egy háromfős tábban voltunk kint, Szabadi, Klaudi egy könyvet írt, Reisinger Dávid pedig az operatőr volt a csapatban, és azon gondolkodtunk, hogy nincs egy ilyen időzített bomba ebben a társadalomban még.
Igen.
És képzeld el, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a hétvégére, amire hazajöttünk és megcsináltuk a filmeket, azt kell, hogy mondjam, hogy nincs. Uh-huh. Hihetetlen békében tudnak mégis, ennek ellenére. Volt egy hatalmas megemlékezés a Nemzeti Stadionban, Kigaliban, a fővárosban, és felszólalt egy túlélő, aki egy 62 éves bácsi, levágták macsétával a karját, elmondta, hogy kezelték a belgák a szitut, hogy amikor kirobbant a vérengzés, akkor a belga ENSZ csapatok nem őket védték, hanem fogták, összecsomagoltak és kimentek az országból. Hihetetlen, pedig pont fordítva kellett volna. Hát egyébként ezért azt hiszem Kofi Annan már elnézést is kért, tehát a korábbi ENSZ főtitkár, ugye akkor az ENSZ főtitkár Butros Gali volt, és nem avatkoztak be, erről egyébként nagyon sok tanácskozás volt. Visszatérve, és felszólalt egy túlélő, és elmesélte, hogy hagyták az európai, az ENSZ csapatok őket benne a slamasztikában, és a 4000 társából mindössze 100-an élték túl, és a túlélők egy része megbolondult a látottak miatt, levágták kezüket, lábukat. Szóval szörnyű állapotok voltak, és két perccel visszament a tribűnre, ahol a miniszterek és a tábornokok ültek, az ország vezetői, és két perccel később ugyanarról a tribűnről kiment egy másik ember, és fölállt a színpadra. És kiderült, hogy egy hutu gyilkos volt. És már a szituációt sem tudjuk itt Európában felfogni, hogy hát ezek egy... És
nem fújoltak, nem ordítottak, és nem kiabáltak.
Nem, és azt hittem, hogyha visszamegy a helyére, megverik.
Megölik,
tehát, ugye ezt ver, vagy neki esnek.
Igen,
és
igen.
Képzeld el, hogy ezek egy sorban ültek egymástól 60 szem, körülbelül annyira, mint mi egymást, és néztek a műsort. És hihetetlen, azt kell, hogy mondjam, hogy nyugodtsággal, és akkor ehhez zárójelbe teszem, hogy nem kevés intelligenciával kezelni. És úgy, hogy most elmesélte az ő történetét.
Igen, itt hagytuk mi abban, ilyenkor rögtön abban másodpercén raktam, mondta, hogy ezt nem fogod elmondani majd csak adásban. Szóval végül is beszéltél egy utó gyilkossal.
Hát számomra is megdöbbentő volt, hogy interjút lehet vele készíteni. Tehát arra gondoltam, hogy a hutu gyilkosok most börtönben ülnek. Uh-huh. És akkor felvilágosítottak, hogy rengeteg ítélet született, és folyamatosan mennek, még most is a vizsgálatok, és ítélik el őket. De a rendszer az Ruandában, ami szintén egy intelligencia, hogy nem tudják őket börtönben csukni. Egy 10 milliós országban nem lehet másfél millió embert börtönbe csukni. Tehát ugye ez logikus, tehát nincs hely, tehát ki tartja el őket. És valahol úgy kezelik a történetet, hogy inkább kivizsgálják, inkább listát készítenek, hogy ki volt benne, és mindenki, aki benne volt, az közmunkára ítéltetik. Tehát azért, hogy akkor, és mindenki, és a nagy többség az vállalja is. Uh-huh. Tehát nagyon sokan önmagukat adták fel, mert amikor vége lett a vérengzésnek, és ez a gyilkos is mondta.
Lehullott a lepel, és látták, hogy nagy ciki történt.
És leesett neki, hogy mit tettek. Uh-huh. És azt mondta, hogy évekig bujkált 95-96-ban csatornában. Tehát, mert ő tudta, hogy tudják róla, hogy gyilkos. És azt mondta, nem bírta, inkább először az öngyilkosságon gondolkodott, majd feladta magát egy bíróságnál, és a bíróságon mondta, hogy semmi esetre sem kell börtönbe vonulnia, csak mondja el, hogy kikkel végezte a népirtást, és utána elengedik. És elmondta, és azt mondta, hogy ne engedjenek el, én vállalom a büntetést, uh-huh. 12 év közmunkára ítélték. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy korbáccsal állnak mögöttük, hanem nagyjából az van, hogy tényleg utat építenek, takarítják az országot, stb.
Rendes munkaidőben, és utána hazamennek.
Rendes munkaidőben is hazamennek aludni, vagy a börtönbe mennek aludni. Talán ez is lehet, hogy ide jutott, ahol most tart Ruanda, és erről mindjárt beszélünk, hogy most milyen látvány fogad most Ruandába, és hogy néz ki ez az ország. És azt mondja, hogy tudja, hogy óriási probléma mit tett. Nem is tudom, hogy jó szó ez a probléma. Tehát óriási...
Felelősség.
Óriási. Tehát nem emlékszem, hogy melyik szót használta. A lényeg azt mondta, hogy most már együtt él a szomszédaival, akik tuszik, és hogy a tuszik bebizonyítsák, hogy túlléptek ezen. A tuszi szomszédok megkérték őt, mint hutu, és tudjuk róla, hogy gyilkos, legyen a gyerekeik keresztapja, és ő igent mondott. És ez nem egy példa, hanem erre ezrével, tízezrével vannak példa. Az előbb mondtam, ugye Gabriel történetét, aki kezet fogott az apja gyilkosával. Az egy nagyon hihetetlen kegyetlenség volt. Emlékszem, teljesen sokkot kaptam én is, amikor elmondta, hogy úgy írtották ki a családját, felé leégették, felgyújtották a házat. Az apját pedig egy emésztőgödörbe dobták, néhány férfival együtt, és kutyákat löptek melléjük.
Az jutott, bocsáss meg szabadban, hogy eszembe jutott, ezt el tudtok képzelni jelen pillanatban Ukrajna esetében későbbi vagy korábbi történelmi pillanatot, Jugoszlávia felbomlását követő háborúk utáni helyzetben. El tudtok ezt képzelni itt Európában?
Én szerintem nem tudjuk ezt kezelni. Nem tudjuk ilyen intelligenciával, nem tudjuk ilyen nyugodtan kezelni. Hát gondolj bele, hogy 56 mikor volt, és a mai napig, amikor a 301-es parcellához kimennek, még mindig vannak emberek, akik egymást leköpik. És pedig hány évvel ezelőtt volt. És közel sem annyi ember halt meg.
Hosszan tartó konfliktusoknak pontosan ez az ok, amit te elmondtál, hogy ha én megölöm, akkor az ő gyereke pedig az én gyerekemet, és soha nincs vége, és már senki nem tudja, ki lőtt először, vagy ki ütött, vagy kivette a kardot a kezébe. Ez igen, hát ez
egy harmadik példa arra, hogy milyen intelligenciával kezelik, az pedig, hogy most az elnöke Ruandának, Paul Kagame, ő egy tuszi harcos tábornok volt, aki utána benne volt a konszolidációban. Én nem mondom, hogy nem volt benne a keze mondjuk Hutu megtorlásokban, de azért utána volt egy kicsit visszabosszú. Bocsánat, hogy ilyen magyartanul fogalmazok. Szóval Paul Kagame egy hihetetlen intelligens ember, és a lakosságnak azért tudni kell, hogy most a 10 milliós lakosságból a nagy része Hutu. Hát pontosan azért, mert a tuszi lakosság 90%-et kiirtották. De hihetetlenül felnézek rá, tisztelik, és senkinek meg nem fordul a fejében, hogy egy olyan országban, ahol a hutuk vannak többségben, ott hutu elnöknek kell lenni. Ez teljesen természetes, hogy akár kompenzációként is felnéznek rá, tisztelik, és egy emberként követik az elnököt.
Igen, ez az angol mond egy mondatot, és ezt már olyan sokszor idéztem, hogy a show must go on, és arra kell inkább foglalkozni, hogy mi lesz, és nem örökké azzal foglalkozni, hogy mi volt.
Pontosan erről van szó, azt mondta az elnök a beszédében, amikor a központi ünnepség volt, hogy előre kell tekinteni, fel kell ébredni, és az a láng, amit most körbevittek az országba, az ébredésnek a fényessége, tehát fel kell ébredni ebből a rémálomból, ami van. Egy, soha nem akarják elfelejteni, mi történt 20 évvel ezelőtt. Egyébként a nagyhatalmak, akiknek egyébként felelőssége volt abban, hogy nem avatkoztak bele, és itt értem ezt a belgákat, a franciákat, akár az amerikákat, és ugye az nemzetközi szervezet többször több millió dollárt ajánlott fel az elmúlt években Ruandának, akkor, ha nem beszélnek ezekről a kérdésekről, képzeld, de hihetetlen, és ez az elnök elmondta a beszédében. És azt mondták mindegyikre, hogy nem kell pénz. Mi igenis fogunk erről beszélni, és igenis el fogjuk mondani, hogy nekünk nem segítettetek, amikor ennek az országnak szüksége volt.
A pénzén nem lehet megvenni egy nemzetnek a büszkeségét, bár azért nagyon sokan próbálkoznak. Egyébként még csak egyetlen egy gondolat, hogy én mindig azt mondom, hogy bárkivel beszélek, mindig tanulok, mert tanulni mindenkitől lehet, kitől többet, kitől kevesebbet. Én amikor versenyszerűen teniszeztem, akkor az én edzőm azt mondta, hogy te ne azzal az elveszített gémmel foglalkozzál, hanem azzal, hogy a következőt nyerd meg. És azt hiszem, ebben egy nagyon nagy igazság van, ami már kiment az ablakon vagy a mosásba, azt ott kell hagyni, szóval nem kell visszaugrani, hanem azzal kell foglalkozni, hogy többet ez ne forduljon elő. De mi a helyzet most, jelen pillanatban? Hogy néz ki az ország a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest? Én most nem arra gondolok, hogy mennyien haltak meg, és mi volt a népirtás, tehát nem, hanem egy ország fejlődésére vagyok kíváncsi. Ez a 20 év alatt mi történt?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem szép ilyet mondani, de ez a sok, ez egy olyan ébresztő, egy olyan csengő volt ennek a pici közép-afrikai országnak, amely hihetetlen fejlődést indított el. Képzeld, hogy amikor leszálltunk a repülőtéren, akkor beszálltunk a taxiba, és megdöbbenve láttuk, hogy azonnal szóltak, hogy kössük be a biztonságövet, és hogy néztük az út szélét, mindenhol ragyogott, tisztaság van az egész országban. Tehát útburkolati jelet felrajzolva, mindenhol közlekedési táblák, szalagkorlát, rendőrök mindenhol, hihetetlen precizitása, fantasztikus ilyen neonsárga mellényben, és kérdeztem, hogy és mondja a taxis, hogy rend van. Tehát nincs korrupció, nincs, hogy megveszed a rendőrt, hogy adsz neki $100, és akkor elenged. Szó sem lehet róla. Ez nem létezik. A másik, hogy kötelező takarítási nap van. Először ez olyan diktatórikusan hangzik, és akkor elmeséltek, ez úgy van, hogy minden hónapban van egy szombati nap, amikor az egész ország takarít, mert ők büszkék akarnak lenni arra, hogy ez egy gyönyörű, Csillivili ország. És azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű Csillivili ország. Nincs egy csík. Én az egy hét alatt egy eldobott csíket nem láttam, de a legszegényebb faluban is, ahol sövényből van a kerítés, és a egy darab kanapén kívül a szobában nincs semmi, csak egy kép és egy villanykörtejék felül, ott sincs szemét, mindenki takarít, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a miniszter és az elnök is takarít, és ezt közvetíti a tévés.
Nem lehet ezt Magyarországon bevezetni, én mondjuk Budapesten?
Én nem tudom, hivatalosan például. Ugye biztos, hogy óriási felháborodás lenne, de hogy ez, és az ország összetart, a gyerekek iskolába járnak egyenruhában, kötelező minden gyereknek az angol, a 14 évesek már beszélnek angolul, pedig a helyi nyelv, a kinyarruandit, ugye abban nőnek fel ugye a saját anyanyelvük, nem tesznek különbséget hutuk és tuszuk között, tehát mindenki felhívta a figyelmet, hogy mindenki ruandiszt, tehát mindenki ruandai, nincs mese.
Nincsen.
Tudják, hogy ki egy
volt
kicsit
egy hutuk, történelem, meg
tuszi,
igen, de mindenki
nincs
ruandai.
Nincs konfliktus. Tehát a legnagyobb.
Innen éreztetsz, mert nem lehet érezni szerintem, hogy nem hiszem, hogy bárki bármit forralom a fejében most.
Ez... Igen, igen. Ez először nagyon, én is ezt kérdeztem, tehát egy picit ilyen provokatívan, én riporteresen próbáltam kérdezni, nem zavar, nem menni neki, nem ugraná neki, tudod, de ugye az ember ezt akarja kihozni, de nem sikerült, és ők magyarázták meg, és 3-4 példát hoztam az előbb, hogy nincs ez bennük. Fantasztikus épületek vannak, modern felhőkarcolók, 3 vagy 4 mobil szolgáltató, terepjárók, hihetetlenül rendezett hadsereg, rendőrség, hihetetlenül rendezett közigazgatás van. Afrikai országhoz képest a korrupció minimális, tehát nem úgy mondjuk, mint Ugandában vagy Gánában. Már bocsánat, hogy ezt a két országot említem, de ugye ott forgattunk és láttam a helyzetet. Tehát nagyon sikerült, azt mondom, hogy az IMF szerint a ruandai gazdasági fejlődés 11% felett van, csak összehasonlítva Magyarországon 0,03. Jó, erről sokan vitatkoznak most a politikusok, hogy mennyi, persze. De hogy nem 1-2%-kal több, hanem 10-20-szor.
Hát távolról jössz, akkor mindig felgyorsul, aztán később lassul le a dolog. Szóval
persze, ők nagyon alulról indulnak.
A visszatérve a személy projektre, én közmunkára ítélnem azokat első gondolattal és mondattal, aki kidob egy csikket az autójából, eldob egy almacsutkát, aki a szemetet az utcára teszi, vagy éppen kiviszi az erdőbe, nem nagyon vacakolni. Közmunka, tessék takarítani egy hetet, két hetet, egy hónapot a vécsének megfelelően, nem kell börtönbe menni.
Soha többet kötele, nem
tudom. Soha az életében, hogyha végig azon röhögnének, hogy a Kovács úr takarítja a mit tudom én a Pannonia utcát, akkor a Kovács úr soha többet nem fog kidobni szemetet, mert tudja, hogy rajta röhögött idáig mindenki. Szóval ezt a dolgot valamilyen formában kellene kezelni, de hát nem hiszem, hogy csak Magyarországon van, ez nagyon sok európai országban van, szemét meg az egész világon. Szóval jól élnek most,
nem felejtenek. Nagyon jó irányba megy az ország, egy fantasztikusan gyönyörű ország, 26 fok az átlag hőmérséklet, nagyjából télen-nyáron is annyi van, egy órát esik az eső az esős évszakban, és az egész ország zöld, pálmafák mindenhol, tehát ha valakinek van kedve kirándulni, a biztonság óriási, évente egy gyilkosság történik, tehát sikerült egy olyan rendet teremteni, megdöbbenve.
Évente egy?
Évetlen egy gyilkosság történik. Hihetetlen, hogy egy 10 milliós országban, negyed akkora, mint Magyarország, tehát olyan Tolna, Baranya és olyan Zala megye.
Igen, fél Magyarország.
Negyed magyarországi területen lakik 10 millió ember, egy picit nagyobb a népsűrűség, de azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű folyóik, gyönyörű tájaik vannak, ugye az Ezer Domb országának hívják, Luanda, tényleg ilyen hegyes, dombos ország.
Horvátországot, az Ezer sziget országán.
Igen. Gyönyörű, vendégszeretettel, mindenki beszél idegen nyelven, tehát nem lehet elveszni, nagyon jó ételeik vannak, már bent vannak a kínai éttermek vannak, indiai éttermek vannak, hihetetlen.
Kezdenek, hát az ember kedvet kap, hogy elmenjen Ruandába.
Őszintén mondom, hogy tiszta szívvel ajánlom, mert biztonságos és gyönyörű környék, szóval én remélem, hogy egyszer elmész, Laci, én szerintem nekem óriási élmény volt, függetlenül, hogy egy ilyen szomorú témában forgattunk dokumentum
fel. Igen, de hát ahogy mondani szokták, minden szomorú témának, hogyha happy end a vége, és ha levonjuk a konzekvenciákat, és hogyha megpróbáljuk megtalálni azt a pontot, hogy ez soha többet ne ismétlődjön meg, és nem elkeseredünk, és nem kesergünk, és nem a múltba vágjuk a fejünket naponta 14-szer, hanem inkább a jövő felé fordítjuk, akkor mindig sokkal könnyebb magát a múltat is feldolgozni.
Igen, én azt gondolom, hogy azért vannak olyan emberek a világon, és vannak olyan országok, ahol ezt nagyon jól kezelik. Tudod jól, hogy nagyon sokat dolgozunk együtt az Afrikai Egyesülettel, és szerintem óriási dolog, hogy itthon volt gyertyagyújtás, és itthon megemlékeztetünk. kérdeztek, és beszédet mondott Balogh Sándor, aki szintén azt mondta, hogy nem engedhették volna meg a nagyhatalmak. És óriási botrány volt például, és hozom a kontrasztot Franciaországban, akiknek a képviselőt például nem hívták meg Ruandába, pontosan azért, mert tudták, hogy mekkora részük volt ebbe a dologba. De a világon egyébként azt hiszem 100-nál is több országban élnek ruandaiak, egy időben mindenhol volt gyertyagyújtás, és nagyon örülök, hogy Magyarországon is voltak, akik legalább megálltak egy fél órára, és azt mondták, hogy ez az 1 millió áldozat, akik ártatlanok voltak, csecsemők voltak, gyerekek, idősasszonyok voltak, tényleg, ahogy fogalmaztak, ártatlan emberek kiirtása hihetetlen, kegyetlen módszerekkel, macsétákkal, géppisztolyokkal, gyerekek lemészállása. Tehát az, hogy a világon léteznek olyanok, akik erre megemlékeznek, és itt Európában is foglalkozunk, ezzel szerintem ez nagyon fontos.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezt elmondtad, és tulajdonképpen a múlt heti, hát kicsikét hát szomorkás hangvételű beszélgetés után, hogy hol tart most a helyzet, és hogyan is dolgozzák ezt fel, ezt nagyon-nagyon jó volt hallani. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.